Folytatódik a könyvben utazom, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kénye kedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét részes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki, mert az áltudományoknak a története az inkább csak sporadikusan jelenik meg a szakirodalomban, nem egy igazán közkedvelt téma, mondjuk így. Szóval amit nagyjából azért lehet tudni meg látni az az, hogy az áltudománynak a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelezők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer-fél kapcsán, ugye az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt áll. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több 100 főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni nagyon klasszikusra tekinthető áltudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream, mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalom később pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzel foghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább. Ugye annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkével?
A filozófusok kevésbé szoktak ezzel a kérdéssel foglalkozni valamiért. Ezt inkább a szociológusok, de inkább ugye mostanában a pszichológusok, a szociálpszichológusok foglalkoznak ezzel. A válasz valószínűleg sokrétű. Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebben a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűltek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogyha elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt akkor nem is én nem feltétlenül kell, hogy egyszerűbb legyen. Szóval nem feltétlenül az egyszerűségben van azonban a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, nem valami más.
Van a kötetben egy Keplerről szóló szöveg, amiben érdekes egymás mellett látni mindazt, amit Keplernek köszönhetünk tudományos szempontból, és hát ott van mellett, hogy mi mindennel foglalkozott még, ami meg az áltudományok világába tartozik, és hogy ezt hogyan értékeli az utókor.
A dolgot általában kétféle kép szoktam megközelíteni. Van egy nagyon, nem tudom, tradicionálisabb megközelítés, ami mikor a jelenkorból indul ki, és azt mondja, hogy most már tudjuk, hogy mi a különbség asztronómia és asztrológia között, tudjuk, hogy az egyik az tudomány, és mennyire jó tudomány, a másik áltudomány, és egyik pontja sem helyes esetleg, és hogy innen nézve bárki, aki valaha is az asztrológiával foglalkozott, az valami rossz dolgot művelt vagy csinált. Egy olyan jelenkorból, olyan tudásunkból akarja ugye felmérni a múltnak a történéseit. A másik megközelítés meg pont azt mondaná, hogy rendben ez így van, ma már több dolgot tudunk esetleg, mint régebben tudtunk, de hogy amikor meg akarjuk ítélni a régi koroknak a szereplőit, akkor nem biztos, hogy szerencsés csak és kizárólag a mostani tudásunkra appellálni, és ebből feltárni azt, hogy ők miért tévedhettek. És ez a szöveg is például a kötetben, ez Kutrubát Gábornak a szövege, az pont ezt a második opciót azt, és azt mondja, hogy valójában, amikor például Kepler is működött és ténykedett, akkor még nem vált el egymástól egy csomó olyan probléma, amit ma már elválasztunk. Csomó olyan probléma, ami ma már teljesen mondjuk áltudományosnak, vagy megoldhatatlannak tűnik, az akkor még nem volt áltudományosként elkönyvelve, és nem volt megoldhatatlanként elkönyvelve. Vagyis még Kepler saját belső szempontjából nézve, az teljesen jogos és racionális volt, hogy ő ilyen problémákkal is megpróbált megküzdeni. Azért más kés, hogy nyilván még beletört a bicskája idővel, és később azt mondták, hogy hát igen, nem azért tört bele, mert Kepler nem jó tudós, hanem azért, mert megoldhatatlan áltudományos probléma.
Számít az egyébként, hogy mondjuk az, amit mond, az ártalmas vagy nem ártalmas? Vagy hogy nagyon félrevisze egy tudományos kezdeményezés? Ezt most azért kérdezem, mert ugye itt ebben a szövegben van, hogy a bolygómozgató erők elgondolás, hogy milyen fontos volt, ami a nevéhez fűződik, és ott van, hogy a szférák zenéje például, amit ő gondolta, hogy létezik, és hát ez az egész asztrológia. Szóval, hogy végülis nem árt ez, amit ő gondolt a másik területen.
Hát milyen ugye, ha egy expliciten ártalmas dolgot mondaná, akkor milyen másképp ítélnék meg valószínűleg. Viszont egy további kérdésre például adott esetben ilyenkor, hogy pontosan az ártalmakat is miképp mérjük föl, mert van egy elképzelés, ami nem ártalmas mondjuk önmagában, akár a szférák zenéje, hanem ha valaki még ezt elfogadja, megragadja és elkezdi tovább gondolni, és mondjuk ebből azt mondja le, hogy aki nem hallja a szférák zenéjét mondjuk, azt el kell ítélnünk, akkor az már is ugye jól ártalmasabb lesz, hogy Kepler is gondolt ilyeneket, hiszen ezért manapság még megbüntetnek, elítélnek embereket. Nyilván, hogy ez nem történt meg, egy kitaláció, de hogy értem azt, hogy egy korábban nem ártalmasnak gondolt elképzelés, hogyan tud pillanatok alatt mondjuk átpolitizálódni, és ezáltal sokkal hétköznapibbá is, akár ártalmasabbá is válni, ugye ez egy nyitott kérdés. Tehát nyilván az ártalmaság egy nagyon fontos szempont, viszont önmagában nem elégséges gondoltak az eldöntésére, azt gondolnám, mert nem ártalmasra tűnő kérdések is válhatnak ártalmassá, vagy esetleg egy bizonyos tézis, ami egykor nagyon ártalmasnak tűnt, még az, amelyik azt mondta, hogy a világ középpontja az nem a Föld, ugye az nagyon ártalmas volt a középkor végén, viszont ilyen alapján már nem tekintenék ezt egy ártalmas felfogásnak, vagy koncepciónak, miközben akkor ugye ezért elégettek tudósokat, vagy legalábbis harsányan léptek föl velük szembe. Ugye azért ettől lesz sokak számára igazán érdekesen fontos az áltudományoknak a története, mert rengeteg millió példát lehetne hozni ugye arra, amikor tudósok olyan dolgok iránt érdeklődtek, hogy olyanban dolgoztak, amit ma már teljesen áltudományosnak gondolunk. Maga Newton is ugye alkímiát művelt például, a Nobel-díjas fizikus Wolfgang Pauli és egy nagyon híres pszichológus Carl Jung pedig numerológiát és miszticizmus műveltek együttesen a 20. század első felében, a matematikus Kurt Gödel a parapszichológia iránt érdeklődött rettentő erősen, és azt próbálta megérteni, mely módon támogatni is talán. És hát nyilván rengeteg ilyen példa van még, ami inkább arra mutat, hogy bizonyos területek, amikről ma már vagy több tudásunk van, vagy már másképp állunk hozzájuk, azok egykoron még eldöntetlenek voltak. Ez, amiről én írok a kötetben, ugye a parapszichológiának az esete, meg annak a szociológiai megértése, az pont erről szól, hogy a 70-es években több szociológus is elment parapszichológiai laboratóriumokba, és ott pont azt látták, hogy nagyon kifinomult és nagyon magas szintű kísérletek folynak, a parapszichológia bizonyítására vagy megértésére. Ezek mind elbuktak idővel, és a mai napig nincsenek sikeresnek tekinthető parapszichológiai empirikus kísérletek. Viszont akkor, ott a 70-es években, ezt mutatja be ez a könyv, minden egyes érv, amit felhoztak a parapszichológiával szemben, mondjuk fogalmi szinten, azok mind elbuktak, vagy legalábbis megcáfolhatók voltak egy bizonyos értelemben, és végül csak az empiria döntött abban, hogy a parapszichológia nem lépett tudományos magasságokba.
Mi a helyzet, ha üzleti érdek kapcsolódik az áltudományokhoz, vagy tudáshoz, vagy olyan információhoz, ami nem igaz? Igen. Mert ugye van egy rész, ami az orvoslátogatókról, a gyógyszeriparról szól.
Igen, hát ugye egy fél mondatban csak erre az orvoslátogatókra. Nagyon sokszor az emberek pontosan azért fordulnak el mondjuk alternatív gyógyászati megközelítések felé, mert ő maga a nyugati orvoslásban hát tört meg a bizalom az utóbbi x évben, inkább évtizedben feltehetően, és ez táplálja később azt a fajta további bizalmatlanságot és eltávolodást, mert ma nagyon sokan sok helyen tapasztalnak ugye az orvoslás kontextusában. A etikésre válaszolva...
Az üzleti érdek?
Igen. A filozófiában egy olyan tendencia az utóbbi 20-30 évben, hogy még korábban mindent megpróbáltak ilyen olyan univerzális, átfogó jelleggel megválaszolni, hogy ilyen egyszer és mindenkor a típusú választ adni, például, ha üzleti érdek van, akkor az egy hibás eljárás, és az áltudomány lesz, nem tudomány. És az ilyen típusú megközelítéseket manapság már kevésbé fogadják el, és inkább vagy lokális, vagy egyedi példákon akarják megvizsgálni, ezek hogyan működnek. Egész egyszerűen azért, mert nyilván miközben érezzük azt, hogy van valami probléma azzal, hogy mondjuk bizonyos emberek akár a saját vitaminjaikat árulják egy pandémiás időszakban, és ezáltal hatalmas bevételre tesznek szert, miközben másokat pont ugye a gazdasági érdekük miatt piszkálnak, akkor valami ott furcsa és gyanúsnak tűnik a számukra. Mindazonáltal a tudománytörténete tele van olyan példákkal, amikor bizonyos tudomány komplex tudomány területeket csak a gazdasági érdek és még a politikai hatalmi érdek tudott megmenteni. Mondok egy gyors példát, hogy a 19. században egy iszonyatosan izgalmas dolgot az oceanográfia. Ugye hatalmas hajókra szállva az emberek elmentek több hónapos expedíciókra, északi déli sark fele és itt tovább, iszonyatosan fontos és izgalmas korszak volt. Azonban a 20. század 20-as, 30-as éveire, aki ilyesével akar foglalkozni, az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy Kalifornia környékén beült egy icipici csónakba, kievezett a partmenti vizekre, és ott elkezdett vízmintákat gyűjteni. Ugye ez már kevésbé tűnik izgalmasnak és komplex dolognak, mint a korábbi nagy hajós expedíciók. Ennek részben az oka az, hogy gyakorlatilag teljesen elfogyott a pénz az amerikai rendszerben kutatások támogatására, és amikor a hadsereg rájött arra, hogy milyen nagy potenciál van mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es évekre, a szonárok, radarok, víz alatti technológiák fejlesztésébe, tengeralattjárókkal és így tovább, akkor azáltal, hogy elkezdett a politika és a gazdaság iszonyatos pénzeket pumpálni ebbe a területbe, az azonnal elkezdett hatalmas fejlődésen átmenni gyakorlatilag. És én ezen pont az ilyen típusú kutatásoknak köszönhetjük azt, hogy idővel elfogadták az emberek például a lemeztektonika vagy a kontinens vándorlásnak az elméleteit is. Vagyis ebben az esetben nagyon fontosnak és akár még jónak is tűnik az, hogy a politika és a gazdaság beavatkozott egy tudományos területnek a működésében, mert enélkül valószínűleg nagyon szépen elhalt volna a végső soron az egész tudományterület. Azt kell csak mondani ezzel, hogy univerzálisan azt mondani, hogy a gazdasági érdekek, ha megjelennek egy bizonyos területen, az rossz, azt nem biztos, hogy ki tudjuk jelenteni. Az viszont nyilván egy további kérdés lesz már, és ugye erről szól a kötetben az értékeket tárgyaló rész, hogy nem mindegy nyilván, hogy milyen értékek mentén fog a gazdaság belépni ebbe az egész diskurzusba. Önös gazdasági érdekek mentén pusztán csak, vagy esetleg még a társadalom értékei, érdekei mentén.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. Szóval van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység, vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősoron csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősoron meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fog az ember magát megtalálni. Mm. És hát nyilván ez lett egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek mondjuk tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye a kötetben az pont erős, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szélapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, majd fajta exkluzivitás a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelemben, akik befolyással bírnak, szerezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbjelű komponensé, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby egy klasszikus példa ilyenkor, hogy ott mi történik. Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándékkal, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket további dohányzásra biztatjuk, ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport, nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbinak az esetén 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De ugye ezt ők kimondottan eltitkolták, létrehozták az úgymond kételynek a módszerét, ami arról szól, hogy az emberekben egyfajta kételyt kell elhinteni ennek kapcsán, azt mondani, hogy persze lehet a dohányzás az káros, de nem tudjuk biztosan, és valójában akkor járunk el a legjobban, és egyelőre nem csinálunk semmit, megvárjuk, ameddig több és jobb adataink lesznek. Ugye egyrészt nagyon tudományosnak hangzik, hiszen a tudomány pont arra épül, hogy jó adatokra van szükségünk, legyünk szkeptikusak, kritizáljuk a már meglévő információinkat, és ezáltal haladjunk előre. Miközben ugye pont azt hallgatták el, már van elég jó adatunk arra vonatkozóan, hogy kimondjuk, a dohányzás az káros és halált okozhat. Azaz ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént. Ugye a kérdés nyilván az lesz, hogy hogy tudjuk megkülönböztetni egymástól mondjuk a valódi, vagy hiteles, vagy nem teljesen blőd összeesküvés elméleteket, ugye azoktól, amik viszont hát első perctől kezdve olyan szándékkal jöttek részre, hogy csak megtérték az embereket, de semmilyen minimális valóságfaktor sincs mondjuk bennük.
Van a kötetben olyan szöveg, amelyik teljesen extrém terület, ez a kriptozoológia témaköre, ami teljesen ártalmatlannak tűnik, és nagyon jó, hogy benne van, mert hihetetlenül érdekes, hogy tényleg vannak, akik arra teszik fel az életüket, hogy rejtélyes állatokat próbálnak megtalálni, és hisznek benne, hogy ezek léteznek, yeti, nem tudom, dinoszaurusz előélettel rendelkező ma is élő állatok, amiről azt gondolná az ember, hogy jó, inkább csak szélesíti a látókörünket, de ártalmatlan.
A rejtélyes állatok a területének a vizsgálatát szokták kriptozoológiának nevezni. Nincsen teljesen konszenzusabb pontos definícióról, de valószínűleg ami olyasmiről lenne leginkább szó, hogy a tudomány által el nem ismert, vagy fel nem ismert állatoknak a kutatása. Ilyen ugye a yeti, a Bigfoot, a Loch Nessi szörny, a kongói dinoszaurus, és így tovább. Amik hát olyan állatok, amikben az emberek sokáig hisznek, meg hittek, viszont a tudomány a mai napig nem fogadja, hogy léteznének. Ez azért lehet nagyon érdekes, vagy nagyon veszélyes sok esetben egyébként, mert például a kongói dinoszaurusz kapcsán ugye az állítás, hogy létezik ott mai napig egy dinoszaurusz jellegű állat, ami nagyon kevesen látnak, meg tapasztalnak. De hogyha ez ténylegesen van, és meg tudják találni, akkor azzal kvázi az evolúció elméletnek bizonyos alapvető téziseit lehetett száfolni, hogy hát még mindig ugye vannak dinoszauruszok, nem haltak ki. Innentől kezdve, amikor például a vallási és a politikai csoportok ülnek rá, ennek az állatnak a megkeresésére, és ölnek bele hatalmas pénzeket, akkor ugye az már tud jóval veszélyesebbé válni, hiszen már egy társadalmi, politikai, vallási vita fog az egészből kerekedni, összeesküvés elméleteke, hogy persze van az a dinoszaurusz, de azért nem találjuk, mert a kormány elrejti előlünk, hogy nehogy mondjuk ezáltal megcápolhassuk az evolúció elméletet. Mi ez egy extrém példa, de ez egy pont egy olyan terület, azért érdekes volt számunkra, mert itt is ilyen nehéz meghúzni a határvonalat, mert persze a kongói dinoszaurusz senki nem látja, nem tudta bebizonyítani a létezését hiteles forrásokból, tehát tipikus tárgya a kriptozoológiának, de ugye az elszényes farkas szinte egy olyan állat, amit tudjuk, hogy létezett, fotóink is vannak róla, de most már 70-80 éve kihaltnak gondoljuk, tehát egy nem létező állatot kutat az, aki az elszényes farkas után kutat, de ugye ez vagy sokkal legitimebbnek gondolnánk, hogy mi van, ha mi van egy-kettő példány, nyitottam ott belőle, mégiscsak nem teljesen halt ki. Viszont ha valaki kriptozoológiát művel, egy nagyon hasznos terület, hiszen a számos tudományos példa van, hogy hány száz bogár, rovar, madárfajt fedeztek fel olyan emberek, akik a saját pénzükön, a saját idejükben kimentek a természetbe, és akkor ott a yetit keresték, meg az egyéb furcsa szerzeteket. De közben véletlenszerű módon felfedeztek valódi állatfajokat is. És hát az lenne a tézis nagyon sok esetben, például tőlünk is, hogy érdemes a tudománynak némileg megértőbb módon viszonyulnia az egyébként nagyon megvetett kriptozoológiához, egész egyszerűen, mert valószínűleg, ha az emberek ezt így kordában tudják tartani, akkor rengeteg embert be lehet húzni a tudománynak a művelésébe azáltal, amikor a yetin keresztül húzzák be, hogy na, akkor menj ki a természetbe, erre és erre és erre figyelj, ezt kell tudnod, ilyen gépeid vannak, egy terepmunka az így néz ki, és esetleg akkor az ember meg fog ragadni, és előbb-utóbb nem csak a yetit fogja keresni, hanem mondjuk más valós fajokat is. Tehát ez egy jó, egy ilyen kapudrog lehet a tudományhoz, a kriptozoológia művelése.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamásra beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Szeretném hallgatók figyelmébe ajánlani a Spotify-on a Könyvben utazom podcast csatornáját, ahol további érdekes témákat feszegetünk, számos meglepő példát hozunk a könyvből, még egyszer ilyen hosszan. Ezzel a mai adás véget ért, köszönöm, hogy velem tartottak, Olá Andrát hallott. Tak.